Hát egy olyan érdekes helyzet állt fönn, hogy reggel otthon hagytam a jegyzeteimet a Bibliámmal együtt, úgyhogy amit készültem, az, ami megmaradt a fejembe, meg a szívembe, annyit fogok tudni átadni, de nem biztos, hogy olyan összeszedett lett, mint ahogyan terveztem. És pont most az az érdekes, hogy pont most egy olyan bő témakört vettem föl, hogy így a Hósás könyvét végigvettem gyakorlatilag, úgyhogy erről szól a jegyzetem. Ami nem egy egyszerű feladat most erre visszaemlékezni, de örülök, hogy az Úr megnyugtatott, mert reggel nagyon feldúlt voltam, nem csak ezért, úgy alapvetően nagyon nehezen indult a reggel, de az Úr tényleg imádkoztam hozzá, és egy perc alatt lecsendesítette a szívemet, és teljes békességet adott, úgyhogy egyáltalán nincs bennem félelem. Egy énekkel készültem, mert igaz, nem annyira ismerem ezt az éneket játszani gitáron, de mégis szeretném eljátszani majd is elénekelni, és ki is fogjuk vetíteni, mert Betit megkértem közben, hogy majd vetítsük ki ezt az éneket, mert ez nagyon hozzátartozik az ige hirdetéshez, meg nagyon sokat jelent ez az egész, úgyhogy el fogom énekelni, aztán meglátjuk, hogy ismerjétek.
Nem lejtem el.
Dániel könyvében fogok majd fennállva, hallgassuk meg Isten üzenetét. A Dániel könyvéből fogunk majd felolvasni. Az utolsó könyv, vagyis a 12. fejezetből fogunk olvasni. És a 12. részből is, hát 1-4 fogjuk olvasni az igét. Tehát Dániel könyve, 12. fejezet, és 1. versétől. Abban az időben eljön Mihály, a nagyvezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak. Addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd. Némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Te pedig, Dániel, tarts titokban ezeket az igéket, és pecsédd le ezt a könyvet a végső idékig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Eddig az Isten igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Van egy kis csavar ebben az egészben, mert valós, ugye az előbb Hósásról beszéltem, és Dániel könyvéből olvasok, és hogy miköze a kettőnek egymáshoz. Hát rengeteg köze van. Tehát Hósás tartalomjegyzék terén később következik, mint Dániel, de valójában ő több mint 100 évvel korábban élt, mint Dániel. És Hósás arról ír, az egész könyve arról ír, egyfajta jelkép Hósásnak a könyve, Isten egy egész különleges szolgálatot bízott rá, egy paráznanőt kellett, hogy feleségül vegyen, és ez a paráznanő szült neki gyerekeket, és hogy még a gyermekeinek a neve is jelképes volt arra, hogy Isten népét, Isten népének az aktuális szívét felhozza, és az Istennel való kapcsolatot így felhozza. Tehát a Hósás könyve erről szól, hogy Isten milyen hűséges, és hogy Istennek a népe milyen hűtlen Istennel szemben. És Dánielhez ez ott csatlakozik, hogy Dániel az egyik olyan könyvíró a Bibliában, meg egyáltalán személy is, akiről nem olvasunk negatívumot a Bibliában. Tehát nincs Dánielről negatív, hogy most ő ilyen bűnös lett volna, vagy olyan bűnös, hanem csak pozitív példa van rá. Nabukadnezár is elismeri, az angyal is úgy szólítja meg, hogy Dániel, te kedves férfi. Tehát tényleg olyan szeretettel viszonyult mindenki Dánielhez, hogy nem ír semmi negatívumot róla. Hát ugye volt olyan, hogy persze a hitét próbára tették, de nem írja, hogy bűnös lett volna Dániel. Vagy valamilyen bűnt követett volna, mint például Dávid, vagy akárki más. Tehát szinte mindenkiről van valami negatívum a Bibliában. És ehhez képest ez a Dániel a 9. részben egy olyan imádságot mond el, amiben azt mondja, hogy vétkeztünk. Tehát ez a Dániel, aki az életét akármikor egy pillanat alatt feláldozta volna Istenem, már egész fiatal kora óta, ugye 18 éves körül lehettek, tehát fiatal emberek voltak, amikor a király udvarába kerültek, és annyira ragaszkodtak Isten igényhez, hogy nem voltak hajlandóak enni abból az ételből, amit eléjük tettek, hogy tisztátalan ételt ne vegyenek magukhoz. Tehát egy istenfélő fiatal ember volt, és ennek ellenére egy bűnbánó imádságot mond el a 9. versben, és nem akármilyen bűnbánó imádságot egyébként. És még egy érdekesség még ebben, hogy miért volt Dánielben, miért imádkozott a Dániel bűnbánó imádságot, amikor nem ír róla bűnt az ige. Hát ez egy nagy üzenet. Én úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy azért, mert Dániel a népe sorsát saját magán hordozta. Ugye részben az volt, hogy nyilván nincs bűntelen ember. Tehát a Biblia világosan ezt lefektet, hogy nincs bűntelen ember. Ugye azt mondja, mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Dániel sem volt kivétel ez alól. Mégis bűnbánó imádságot tartott akkor, amikor bőven Istennek az útján járt már. Tehát már nagyon régen, nagyon bőven Isten útján járt. És ekkor történt az, ugye már Dárius uralkodása idejében kezdett el bűnbánó imádatot tartani. Tehát ő Istennek az útján járt az ember, és imádkozott annak ellenére, hogy tiltotta a törvény, közben megérkezett jegyzet is, úgyhogy Isten erről is gondoskodik. És ennek ellenére az van, hogy bűnbánatot kellett, hogy tartson pontosan azért is. Ez a hitem, mert nem volt közömbös neki az ő népe, és nem volt közömbös az, hogy a népe milyen sorson van, milyen sors vár a népére. És imádkozott. És Isten annyira meghallgatja az ilyen imát, annyira meghallgatja azt, amikor valaki őhozzá így imádkozik, hogy angyali követet küldött hozzá, hogy elmondja, hogy feltárja, hogy mi következik, hogy nyugodj meg, Dániel. Igen, most nehéz helyzetben van Isten népe. Isten most kivezette a népet a pusztába újfent, de ezt azért tette, hogy megtérjen a nép, az is ezzel elhívottak, megmeneküljenek, és ahogy írja a 12. fejezet vége, azt mondja, hogy az igazak viszont fénylenni fognak. Olyan csodálatos ez az ige, azt mondja, hogy értelmesek fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Te pedig, Dániel, tartsd titokban ezeket az igéket, és becsézed le ezeket a könyvet a végső időkig. Sokan tévegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Ugye, ez jellemző ma is. Jellemző volt akkoriban is, jellemző ma is. A közömbösség, ugye, ahogy az ének is erről szólt, az egy méreg. Az, hogy a közömbösek vagyunk testvérünk iránt, közömbösek vagyunk egymás iránt, az a méreg. És az a legnagyobb szeretetlenség, ami csak megtörténhet, ha látjuk, hogy testvérünk vétkezik, látjuk, hogy rossz úton jár, és mi hallgatunk. Sőt, tovább megy. Ez a Biblia. A közömbösséget Isten azzal büntette, hogy távozz tőlem, mert nem ismernek téged. Amikor az ember a talentumait elássa, ugye mi volt ez az emberre? Megőrizte, amit Isten rábízott. És azt mondta neki, Isten, hogy te gonosz szolga. Tudtad azt, hogy én ott is szántok, ahova nem maradtam, és még a saját szavaiddal fognak megítélni téged, és mégis elrejtetted a talentumot, és nem tudtad gyarapítani azt, amit rád bíztam, ezért kivetnek téged is a külső sötétségre. És Dániel nem ilyen szolga volt, ő gyarapította. Visszatérve Hósás könyvére, most már itt a jegyzetem, eszembe is jutott, hogy mit akartam a Hósás könyvéről mondani. Hósás könyve az arról szól, hogy felállít egy párhuzamot Isten és a bálvány között. Vagy illetve, nem egy párhuzamot, hanem így mérlegre teszi Istent és a bálványokat. Nézzük meg, mi a bálvány. Ti a bálványokat, ugye, sőt, maga Isten teszi ezt. Azt mondja, hogy nézzük meg, a ti bálványaitokban bíztok, mit tettek, értetek a ti bálványaitok, és őhozzájuk imádkoztok, mi lesz ennek a következménye. Hogyha pedig baj lesz majd, akkor nyugodtan menjetek a bálványaitokhoz, engem nem érdekel, kérjetek majd tőlük segítséget. És akkor itt fölírtam én is magamnak ezt a két különböző pontot, végigvezettem egy oszlopba, hogy Isten imádás, meg bálvány imádás. Ugye most ezt nem fogjuk ragozni, hogy mi a bálványimádás, tudja mindenki. Már annyit prédikálunk mostanában az utóbbi 3 hónapban róla, hogy tényleg már mindenki tisztában kell, hogy legyen, mi az a bálványimádás. De mégis leírtam néhány dolgot Istenről, meg leírtam a bálványról. Ugye az atya tulajdonsága, hogy a Hósás proféta könyve alapján, hogy egy igaz élő Isten, tehát az egyik Istennek a tulajdonság, hogy egy igaz élő Isten, egy élő Isten. Ezzel szemben a bárány, egy néma, tehetetlen fogalom, mondjuk ezt, nem tud segíteni. Ugye mivel, hogy emberek hozzák létre a bálványokat többnyire, így értelemszerűen alá van rendelve az embernek a bálvány, mert nem tud segíteni egy olyan valami, olyan valaki, ugye, ami csak egy teremtmény. Ugyanez nonsens lenne, hogyha mi azt hinnénk, hogy Istennek tudunk segíteni. Hát nem tudunk Istennek segíteni, mert ő teremtett bennünket, csak ő tud mi rajtunk segíteni. A másik pont, amit beírtam, hogy tud és akar segíteni Isten, a bálvány nem tud segíteni az emberen. Ugye, még egy tulajdonság Istennek az, hogy örökké való, egyetlen Úr, mindenható. Ezzel szemben a bálvány egy krát dolog, amit vagy ember, vagy maga az ördög hoz létre, ebből kifolyólag nem örökké való, és nem tud segíteni az embereken. Miért írok ilyen, vagy miért írtam fel magamnak ilyen alapvető dolgokat? Azért írtam fel, mert az ember hajlamos ezt elfelejteni. Ez egy olyan alapvető dolog, és mégis az ember el tudja felejteni, hogy a bálvány nem tud segíteni. Az ember nem tud önmagán segíteni. Isten az, aki mindenható, ő a problémák fölött áll, és ő tud segíteni. Senki más nem tud az emberen segíteni, csak Isten, az Atya. Mégis olyan sokszor belesünk a bálványimádásba, ugye, hogy ha gondunk van, problémánk van, bekapcsoljuk a tévét, egy vígjátékot, vagy akármit, és megnézzük, és jobb kedvünkre derül, mert hogy elfelejtjük addig is a gondokat, vagy nem tudom, kinek mi a szokása. Bízom benne, hogy azért nem itt áll a gyülekezetünk, hogy ezt teszi, de azért előfordult velem az életem során, amikor nehéz helyzetben voltam, hogy ki akartam kapcsolódni és pihenni, és elterelni a gondolataimat, mert annyira tele volt a fejem ezekkel. Na hát ez is egyfajta bálványimádás. Aztán még mi az, ami Istennek még tulajdonsága? Az, hogy bármit megtehet, mindent megtehet, és a leghatalmasabb, minden az ő lába alatt van. Isten hatalma végtelen, az emberi imádattól 100%-ig független. Nincs szükség az emberi imádatra, Istent nem az emberi imádat tartja fenn, és senki se higgye azt, hogy ha ő nem imádja Isten, mint a sok tébolyút film is ezt akar ábrázolni, hogy az adja Istennek az erőt, hogy az emberi imádat. Nem, ez nem igaz. Isten 100%-ig független az emberi imádattól, ilyen télen, e tekintetbe. Maximum tetszését tudjuk ugye ezzel megnyerni, hogyha imádjuk őt. Ezzel szemben a bálvány. Tekintettel arra, hogy az ember hozta létre, így kisebb rangú is, mint az ember, élet erejét az emberi imádatból nyeri, ennek hiányában megszűnik létének értelme, vagyis megszűnik ő maga is. Ez egy nagyon fontos pont. Ha nincs imádat, nincs bálvány. Egyszerű. Tehát a bálványnak csak annyira van ereje egy emberi élet, de ugyan sokan azt mondják, hogy nem tudok megszabadulni, nem tudok a bálványból megszabadulni. Igen, mert még mindig van imádat, valahol van bálványimádat. Tehát akkor tudsz megszabadulni a bálványodtól, hogyha megszűnöd imádni. És amint megszűnöd imádni, nincs ereje tovább rajtad. És aztán, ugye egy tehetetlen dologról beszélünk. És aztán jön az, hogy Isten azt mondja a házasságról, ugye itt ebben az esetben, hogy én úgy szeretem Izrael népet, mint egy feleséget. És az én feleségemet én meggazdagítottam, és adtam, felöltöztettem ékesen, új ruhát adtam rá, és szeretettel bántam vele. És mit csinált erre Isten népe? Isten népe mit csinált erre? Azt tette, hogy elhagyta Istent, azt gondolta, hogy ez az én ékességem, azt gondolta, hogy ő szerezte meg, tehát már régen együtt élt Istennek, és úgy gondolta, hogy ez mind az övé magátok, és elment keresni magának szeretőt. És amikor megtalált ezeket a szeretőket, a bálványait, akkor megalkotta magának, akkor úgy gondolta, hogy minden, ami van, az ebből van. Azt mondta, hogy a paráznaságon bér ez. Tehát így gondolta a nép. A valóság nem ez volt. Akkor azt mondta, Isten, tudod mit? Ezért elveszem tőled azt, amit van, és akkor megtudod, hogy mi az, ami a tiéd, és megtudod, mi az, ami saját erődből van. És elvette. És elvitte a pusztába. És a második rész, Hósás második része, most összefoglalom ezeket, a második rész pedig arról szól, hogy kicsalogatom a pusztába, azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele, azután visszaadom szőlőjét, stb. Sorolja, visszaadom a ruháját, az ékességét teremni fog, szólok az égnek, és esőt ad, szólok a földnek termést, tehát aki szól az égnek, és akkor majd arra pedig eső fog jönni. Tehát minden közvetlenül, sőt azt mondja Isten, hogy szövetséget kötök ki a bukra a mezei vadakkal, és az égi madarakkal, és a földön csúszó mászó állatokkal. Kiírdom az íjat, a kardot. Tehát, hogy Isten még az állatokkal is szövetséget kötött az ember javára azért, hogy az ember élni tudjon. Hogy az ember életbe tudjon maradni, és az ember tudjon jövedelmezni, és az ember tudjon gyarapodni lelkileg is, és testileg is. Tehát minden közel játszik ebben. De ezt tudnunk kell, hogy bármi, amink van. Ugye ez az év, nem tudom, kinek hogy zárult ez az év. Én olyan hálás voltam Istennek azért, amit adott. Annyi sok mindent kaptam ebbe az évbe, és úgy gondolom, hogy aki itt ül, annak is a java kapott az évbe valamit Istentől, aki őt kereste, és aki az ő útján volt. Biztos vagyok benne, hogy áldásokkal gazdagodtunk, hogyha az ő útján voltunk. És ezt tudni kell, tudatosítani magunkban, hogy ez nem a miénk. Az egyik kedvenc igém az, amikor azt mondja, hogy Istenünk, minden, ami van, az te tőled van. Mindenünk, amink van, amit elértünk, az te tőled van, semmit sem magunktól értünk el. És ez engem mindig alázatra int ez az ige, hogy bármi, amit van, az Istentől van. Ha valamiben hiányod van, akkor keresd Istent, ugye azt mondja az ige is, hogy keresétek először Istent és az ő igazságát, és minden ráadásul megadatik nektek. Ezt írja Isten igéje. És amikor pusztába vitte ki a feleségét Isten, még egyszer, újfent, Hósás 2.16.25, akkor ott azt mondja, hogy azon a napon, tehát a eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, és az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt, mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, ha nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Csodálatos ige. Amikor ezt el tudjuk mondani, hogy én Istenem. Amikor nem csak a szavunkkal valljuk meg azt, hogy igen, Uram, Te vagy a mi Istenünk régtől fogva, hanem amikor a cselekedeteink is ezt tükrözik. Amikor úgy tudjuk Istent imádni, hogy ő az egyetlen Isten a mi életünkben. Nincs más. És hajlamosak vagyunk radikálisan kiirtani az életünkben minden bálványt. Mert ugye a múlt heti prédikáció is erről szólt, hogy nincs megalkuvás. Nincs olyan, hogy fele-fele. Hogy részben követem az Urat, részben nem. Vagy egy kicsi bűn még megengedek az életemben, de egy kicsit meg nem. Nincs ilyen Istennél. Istennél csak radikális bálvány kiirtás létezik, hogy összetörik a bálványokat. És ezt nevezi az ige megtérésnek. Ezt nevezi megtérésnek. Érdekes. Tehát a hósás, bocsánat, a hósás ezt nevezi megtérésnek. Máshol mást is ír a megtérés, hogy itt a hósásban ezt írja, hogy ez a megtérés. És akkor a feleség visszamegy a férjhez. Ott hagyta a parázna életmódot, a házasságtörést, és visszament Istenhez. Természetesen, ahogy az év századok és az évezredek során észrevettük, ez nem egyszeri alkalom volt, hogy megtért a nép, és örökké Isten mellett ott. Ugyanúgy volt utána kilengése, ugyanúgy van az embereknek kilengésük. És a Hósás is ezt folytatja, hogy megint eltért tőlük Isten, illetve megint Istentől eltért a nép. És akkor Isten megint oda megy hozzájuk, megint megfedi őket, megint helyreállítja őket, és megint meg tudnak térni ő hozzá. Fura, hogy így kell, hogy menjen. De ez nem normális. Tehát nem ez a jó. Tehát az, hogy megtörténik ilyen, az, hogy az emberek képesek eltérni Istentől, annak ellenére, hogy tudják, hogy Isten milyen jóságos, és elfeledkeznek erről, ez létező jelenség, de nem jó. Tehát ez nem Isten igéje szerinti való dolog. Hanem ez egy rossz dolog. És egyébként hozzátesz, hogy a bálványimádásnak a vége az a pusztulás. De sokszor van az én életemben is hívőként megtörtént az, hogy eltévedtem az Úrtól, elfeledkeztem arról, hogy mit végzett ő az én életemben. Követtem őt, ugye, mint ahogy az ige is írja, hogy már csak a felszínt érje az ige is. És én tényleg, és az Úrat megismertem, elfogadtam személyes megváltomnak, és előfordult az, hogy valahol kisiklott az életem. És ma talán az igének ez a fő üzenete, hogy megtörténhet az ilyen. Nekem is az életemben ez megtörtént, hogy valamiben eltértem az Úrtól. Nem lettem Isten tagadó, elvettem őt, egyszerűen csak valahol kisiklott az élet. Kisiklik az embernek az élete. De Isten azt mondja, hogy ő irgalommal bánik az emberrel, és ő képes arra, hogy felemeljen ebből a nehézségből is bárkit. És olyan csodálatosan írja be utána, itt már gyermekként fogalmaz, tehát a Hósás második felében a 11-től már nem feleségként fogalmaz, mert ugye itt már nem arról van szó, hogy szándékosan paráználkodik a nép, hanem egyszerűen csak el tud tévedni, akkor azt mondja, hogy Isten hűséges szeretete, hogy még gyermek voltál, amikor elhívtalak. És ott már mint gyermek úgy áll a népéhez. És azt mondja, hogy minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem ismerték fel, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelekkel vontam őket a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. És az, És akkor azt mondja, hogy hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Vagy hogyan bánnék veled úgy, mint Szebaimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom, nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember, szent vagyok közöttetek. Hogyan is törnék a vesztetekre? És az Urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszírok földjéről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba, iszol az Úr. Azért olvastam fel ezt az igét, mert sokan mondhatják, hogy hívemben nem térhetett, de itt a fiakról beszél. Itt nem arról beszél, hogy jön egy nép, akit nem ismerek, nem az én népem, és el van térve, nem, hanem itt arról van szó, amikor ma Isten fiaiként tekint ránk, és mi mégis elfordulunk tőle valami okfolytán. Isten képes arra, hogy szeressen bennünket akkor is. És eszembe jutott az, hogy ha az én gyermekem valami rosszat csinál, fáj a szívem érte. De nem tudom meggyűlölni. Képtelen vagyok meggyűlölni a gyermekemet. És hogyha én képtelen vagyok meggyűlölni a gyermekemet, akkor elgondolkodtam azon, hogy Isten hogy képes meggyűlölni minket. Hát szerintem sehogy nem képes. Sőt, a Biblia szerint sem képes meggyűlölni bennünket. És nagyon fontos ige ez számomra. Most ezzel természetesen nem arra akarok senkit se ösztönözni, hogy most akkor éljünk vissza, szó sincs róla. Pont ellenkezőleg, még jobban ragaszkodjunk. Ezzel akarom bemutatni Istennek a szeretetét, hogy ő az egyetlen, aki így tud bennünket szeretni. És bárhova megyünk a világba, akárhol is keresünk majd, vígaszt nem találunk, mert egyedül ő az Isten. Egyedül ő az élő Isten, és nincs más rajta kívül. És a Hósás könyve pedig azzal zárja, majd, hogyha Izrael megtér, virágozni fog. Tér meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki, bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Ez egy nagyon komoly imádság, amikor azt mondja, hogy bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Áldozzuk Istennek az ajkunk gyümölcsét, ne legyünk passzívak, ne legyünk olyanok, hogy hallgatunk. Egyébként a Dánielből, amit felolvastam, az nem vezetőknek szól az ige. Az nem arról szól, hogy csak vezetők taníthatják a másik testvérüket, vagy nem. Pont arról van szó, hogy igazságra a hívő embernek el kell vezetni egyiket a másik, tehát egyiknek a másikat. Tehát, hogyha a testvéredet látod, hogy nem jó úton jár, vagy látod azt, hogy most gyengélkedik, vagy valami küzdelemben van, akkor felelősséget kell vállalni, imádkozni kell érte, és oda kell menni hozzá, és az igazságra el kell őt vezetni. Nem lehetünk passzívak a testvérekkel szemben, vagy nem állunk velük szóba. És a másik pedig, aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti, mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. És itt ez is egy kulcsszó, a vétkesek elbuknak rajtuk. Tehát el lehet, hogyha valaki vétkezik szándékosan, az el tud bukni. De aki az igazságra törekszik, az az Úr útjában marad, és az Úr pedig megtartja őt. Igazából csak ennyit szerettem volna ma átadni, főként így, hogy jegyzetem így beesett. Hát remélem, hogy valaki, hogy szólt az Úr igéje a testvéreknek. Most néhány, egy-egy mondatban néhány testvér, hogyha gondolja, akkor imádkozzon, reagáljon Istennek az üzenetére. És utána pedig én majd befejezem egy imádsággal.